Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió feltehetően 1991-ben sugárzott műsorát. A rádiózavarás anatómiája, látogatás a székesfehérvári adóállomás egykor titkos részlegében. A riporter Székely Gábor, aki Papp Kálmán állomásvezetőt és Borsuk Endre mérnököt kérdezi a leszerelt roncstelepre szánt zavaró berendezésekről.
Állomásvezető úr, hogyan lesz egy rádiótechnikai szakemberből rádiózavaró?
Hát a rádiótechnikai szakember az nem kimondottan rádiózavarásra szakosodott, hanem a rádiótechnikát szerette, majdnem hogy szenvedélyesen. Én magam is amatőrként kezdtem, és mint lehetőség a postán volt egy rádiózási feladat, ezt vállaltam fel.
Mikor volt ez?
1958-ban volt. 1958-ban a Székesfehérvár rádióállomáson több adásnemben mentek úgynevezett civil adások is, és hát úgy melléktermékként foglalkoztunk zavarással is.
Ön ezek szerint, ha 1958-ban kezdte, nem volt itt a kezdetén, hiszen a Szabad Európa Rádió pont 40 évvel ezelőtt, 1951. októberében kezdte el műsorát, és gondolom utána nyomban ráálltak itt önök, illetve az ön elődei a zavarásra. Térjünk vissza, talán régi munkatársaitól, kollégáitól tud erről a kezdeti időszakról is mondani valamit.
A kollégánk közül néhányan még itt vannak az állomáson, azok, akik 1952-53-ban létrehozták itt a zavarásnak a technikai feltételeit, miután 1951-ben a Szabad Európa megkezdte rendszeres adásait. Ezektől is tudom, másrészt a rádiómásnak bizonyos archív anyagai rendelkezésre állnak.
Próbáljuk valahogy felvázolni ennek a rádiózavarásnak a hierarchiáját. Mely szerv volt az önök csúcsfőnöke?
Hát az állomásról látható irányító szerv a 118-as hivatal volt.
Ez egy fedőnév?
Ez egy fedőnév, ennek a 118-as hivatalnak a Székesfehérvári kirendeltségével váltunk közvetlen kapcsolatban. Ennek volt egy budapesti csúcsszerve, de nem vagyok meggyőződve, hogy ez volt a csúcsok csúcsa, lehet, hogy ezen kívül volt más is, erről tudomásom nincsen.
Ön esetleg arra gondol, hogy valami nemzetközi kapcsolatok, mondjuk amelyek Moszkva irányába vezet?
De ezt szinte biztosan mondom, miután a zavarásokban a kölcsönösség az fennállott, tudnék a zavarásunk egy része nem a Magyarországra irányuló Szabad Európa adásokra irányult, hanem a szovjet, cseh és lengyel területek irányuló Szabad Európa adásokat is zavartuk. Ők kölcsönösségi alapon viszont zavartak.
Ennek műszaki okai voltak, egy pár szóval vázolja ezt is.
A rövid hullámú hullámterjedés az ionoszféra közvetítésével történik. Ott létrejön az úgynevezett fading, amikor elhalkulások vannak. Tulajdonképpen helyileg megoldani hatékonyan a rövid hullámú zavarást technikai lehetetlenség. Irányított antennákkal dolgoztunk, például a szovjet területek felé is, ahova a Szabad Európa is adott, és ilyen formán tudtuk azt a területet, hogy mondjam, jól lefedni.
Tehát itt is volt testvéri segítségnyújtás.
Itt is volt, mint sok más területen, és feltevésem az, hogy az egész zavarási rendszernek is a központi irányítása a Szovjetunióból történt. Az 50-es évek elején, pontosabban 52-53 tájékán a Szabad Európa adások ellensúlyozására állomásunkon adóberendezéseket telepítettek. Ezeket a berendezéseket nagyrészt az állomás dolgozói szerelték össze,
önök állították elő itt ezen a telepen, Székesfehérvár, ott a zajt is?
A zajt nem itt a telepen állítottuk elő, hanem a 118-as hivatal megyei kirendeltségén állították elő, onnan vonalon kaptuk, ott mérték be a zavarandó állomásokat is.
Ki adta önöknek az utasítást, hogy mely rádióállomásokat, mely műsorokat, mely időpontban kell zavarni?
Közvetlen irányításunk a 118-as hivatalon keresztül történt. Ők adták meg az úgynevezett adásrendet, amikor megadták időpontra és frekvenciára is azokat az adókat, amelyeket zavarni kell. Ők mérték be ezek az adókat, a zaj, amelyik vonalon érkezett az állomásra, ezt az adóberendezésre kapcsoltuk. Adóberendezést a zavarandó frekvenciára lehangoltuk, rákapcsoltuk azt az antennát, amelyik a célterület felé sugárzott, és az adót normálisan lehangoltuk arra a frekvencia, amelyeken éppen üzemelni kellett, és a zajjal moduláltuk a berendezést. Széles frekvencia spektrumba ment a zavarás. A cél az volt, hogy a zavarni kívánt frekvencián legyünk rajta, de óhatatlanul a környezetben levő frekvenciákat is, hogy úgy mondjam, illetve az adókat is zavartuk. Akik belekerültek ezekbe a sávokba, hát azokat sajnos zavartuk.
Önök itt egymás között beszéltek arról, hogy amit itt cselekszenek, jól lehet felső parancsra, az azt jelenti, hogy a Magyar Népköztársaság illetékes szervei megsértik a nemzetközi egyezményeket és jogszabályokat?
Hát ez többször szóba került az állomás dolgozói között is.
Önök egyrészt végeztek legális munkát, és végeztek nemzetközi jogi szempontból illegális tevékenységet is. A magyar kormány, az akkori magyar kormány illetékes szerveinek kifejezett utasítását.
Igen, ez így volt. Megszegtük ezek az előírásokat. Tehát a mi állomásunk, a Székesfehérvár rádióállomás nagyon patinás régi állomás, 1924-től kezdve folyamatosan üzemelt, és a zavaró adás az csak 1952-től indult be, 1964-ig ment, majd 68-tól ismételten beindult, és 1979-ig ment, azóta nincs zavarás. Úgyhogy mi úgy emlékszünk erre az időszakra vissza, mint egy talán szükséges rosszra, hogy szükséges volt, ezt az idézőjelbe teszem, de mindenképpen egy olyanra, amelyik a rádiózásban el nem fogadható, és reméljük, hogy a jövőben ilyen soha többet nem lesz.
Állomásvezető úr, engem itt most nagyon érdekelnek az évszámok. A Magyar Népköztársaság kormánya 1963-64-ben úgy nyilatkozott külföld felé, a nyugat felé, az ENSZ-ben, hogy aláveti magát a nemzetközi jogszabályoknak, és beszünteti a külföldi rádióadások zavarását. A nyugat azt gondolta 1963-64 óta, hogy Magyarország a liberális Kádár rendszer íme nem zavarja a külföldi rádióadásokat. Ezzel szemben öntől most azt hallom, hogy önök 68-ban ismét aktivizálódtak, mi több, ön szerint 79-ben hagyták abba végleg a zavarást. Tekintsük csak át ezt az időszakot 63-tól kezdve?
Hát 1963-ban, amikor hát Magyarországot kezdték nemzetközileg elismerni, az ENSZ-be is ismételten felvették.
Ekkor vették le az úgynevezett magyar kérdést, a magyar ügyet az ENSZ napirendjéről, vagyis az 1956-os forradalom eltiprásának ügyét. Ezért ellenszolgáltatásként a Kádár kormány bejelentette, hogy megszünteti a Magyarországra szánt külföldi adások zavarását. Hogyan csapódott le ez itt önöknél a székesfehérvári zavaróállomáson?
Ez úgy csapódott le, hogy 1964 nyarán, és ezt dokumentálni is tudom, a zavarásokat megállították. Az adók nem lettek lebontva, az adók továbbra is, hogy mondjam, készenlétben voltak, de zavarás nem történt egész 1968-ig, amikor 68 augusztusában a cseh események hát bekövetkeztek.
Hát mondjuk ki, az történt, hogy a Szovjetunió és a Varsói Szerződés néhány tagállama, köztük Magyarország, bevonult Csehszlovákiába és letörte a prágai tavasz nevű reformmozgalmat, ugye? Erre az időszakra gondolok.
Erre az időre gondolok. Akkor 1968. szeptember 1-től ismét megkezdődött a zavarás. És ezt tartott 1979 júliusáig, tehát nyár közepéig.
Ebben biztos ön, hogy 1979 nyarán abba hagyták végleg a zavarást?
Ebben határozottan biztos vagyok, én az állomáson itt dolgoztam, tehát 1958-tól végigéltük ezeket a dolgokat, ezeket dokumentálni is tudom, abba hagytuk. Tehát 1979 nyarától Székesfehérvár rádióállomásról zavarás nincs.
De állomásvezető úr azt is dokumentálni tudja, hogy addig volt zavarás?
Addig volt zavarás, ezt lehet dokumentálni, erre vannak itt dokumentumok, ezt káros lenne tagadni, és hát nekünk, akik ezeket a parancsokat végrehajtottuk, nem is áll érdekünk, hogy más mondjuk, mint a valóságot.
Természetesen mi most itt, hogy úgy mondjam, történelmi oknyomozáson és kórkép felvázolása céljából vagyunk itt, és nagyon érdekes, amit ön mond, tehát noha a Kádár kormány azt mondta, hogy 63-64-ben megszüntette a zavarásokat, ön szerint ez 1979 nyaráig tartott, így van?
Ez így van, de azért hozzá kell tennem, hogy 64 nyarától 68 nyaráig durván tényleg nem mentek a zavarások Fehérvárról.
Állomásvezető úr, most térjünk vissza megint a rádiózavarás anatómiájához. Tehát azt tudjuk, Pesten volt egy szupertitkos hivatal, a 118-as, ennek volt itt Fehérvárott egy kirendeltsége, onnan önök kapták a zajt, és itt önök milyen felszerelésekkel dolgoztak, milyen különleges, speciális felszerelések kellenek a rádiózavarás szakmájához?
Hát mindenek előtt kell egy adóberendezés, amelyiknek megfelelő teljesítménye van. Itt 15 kW-os adók álltak rendelkezésre, ez rövid hullámon, abban az időben pláne, ez nem volt egy olyan túl kis teljesítmény. Én nem tudom pontosan a Szabad Európa milyen teljesítményekkel adott, a zavar adók itt 15 kW-osak voltak, de irányított antennákkal dolgozva ez a teljesítmény, hogy úgy mondjam, a célterületen növekedett az irányítás mértékében. Különleges berendezésünk nem volt, azt kell mondjam, hogy a legelavultabb technikával lehetett ezt megoldani. Majdnem azt mondom, hogy minél rosszabb volt egy berendezés, annál jobb volt zavarásilag. Az adókat minőségileg mérni nem kellett.
Annál nagyobb ricsajt csapott.
Annál nagyobb ricsajt csapott, igen. Míg az állomás más berendezéseit rendszeresen mérni kell minőségre, egyebekre, a nemzetközi eljárásoknak megfelelően ezeket az adókat nem mértük. Tehát azt a célt, amire ezek voltak, így is el lehetett érni.
Bele-bele hallgattak önök a műsorokba?
A műsorokba addig belehallgattunk, főleg amíg rá nem álltunk a zavaróval, tudnék, akkor hallatszott a telefonban, ahol telefon összekötetésünk volt a 118-as hivatallal, ahol ezt a bizonyos füttyöt adták ki, abban tisztán hallatszott a zavarandó állomás, mindaddig, amíg a mi zavaróadónk le nem fette. Hát eddig mindenkiben belehallgattunk.
Hogy emlékszik vissza? Műsorkezdéstől műsorzárásig zavartak, vagy pedig voltak kiemelt programok, amelyeket zavarni kellett, mert gondolom, hogy ez nem volt valami olcsó mulatság, és némileg itt-ottam ott szerettek volna, gondolom, önök is megtakarítani valamit. Tehát zavartak mindent, vagy például a zenés műsorokat kihagyták?
Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy válogatás nélkül zavartunk mindent. Valószínűleg nem tudhatták, hogy az zenés műsorok között mikor jön szöveg. Úgyhogy hajnaltól éjfél utánig leszem, még éjjel is mentek zavarások, és ez egy jelentős mennyiség, a havi több ezer órát is kitett a zavarások összessége. Négy adóberendés végezte a zavarást, és ezeknek az összesített műsorideje, ez olyan 2-3 ezer órát is kitett időnként.
A szolgálat 24 órás volt?
A szolgálat az 24 órás szolgálat volt, az állomás folyamatosan ment, és a zavarásoknál nagyon sokszor lehet frekvenciát váltani, tehát úgy mondjam, sűrű periódusok mentek, meglehetősen igénybe vették a személyzetet, miután a berendezések kézi hangolások voltak.
Egy műszakban hány ember dolgozott?
Abban az időben egy műszakban 6 ember dolgozott, a 6 emberből általában 2 ember volt a zavarással elfoglalva.
Tudomásom szerint nem csak Székesfehérvárról zavartak, hanem ha emlékezetem és információim nem csalnak, Szolnokról is. Na most önöket pedig Debrecenből ellenőrizték, hogy jól zavarnak-e, így van? Erről egy pár szót, állomásvezető úr.
Szolnokon is voltak zavarodók, ugyanolyan berendezések voltak, mint Fehérváron, és a debreceni megfigyelés azért volt szükség, mert rövid hullámon dolgozva a közel térségben esetleg az adott nem lehet hallani, egy bizonyos távolság kellett az, hogy meghallják a dalunkat. Debrecen nem a télterület volt, de ott már ionoszférikus vétellel is tudták kontrollálni, hogy az adás kín van-e vagy nincs. Ezeket az adásokat nagyon szigorúan vették. Itt nem lehetett csúszkálni egy-két percet az indulással, nagyon pontosan be kellett naplózni, és voltak olyan esetek, amikor 15 percenként kellett frekvenciát váltani, úgyhogy kicsit rettetünk is az adástól, sikeres lesz-e a zavarás. Nem volt mindig sikeres, hogy be kell valljam. Tudni, voltak esetek, amikor egyrészt nem tudták bemérni a zavarandó állomást, és emiatt nem tudtunk jól ráállni.
Ilyenkor aztán igazoló jelentések, magyarázkodások következtek?
Elég sűrűn, és ezt nagyon keményen, hát úgy mondjam, leverték rajtunk.
Budapestről?
Hát közvetve Budapestről, közvetlenül a 148-os hivatalból ilyenkor jelentést kellett írni, és akkor hát mindig keresték, hogy vajon ki van mögötte. Hát esetleg nincs benne szabotás, ne adj Isten, de ez főleg az 50-es évekre vonatkozik, amit mondok, a későbbiekben, ez főleg a 70-es években ellaposodott. Már úgy értem, hogy a számonkérés is kevésbé volt szigorú.
Hát igen, ahogy slamposodott a diktatúra, ugye, akkor annál enyhébbek lettek a kérdőre vonások is, no de maradjunk csak az 50-es években, tudna egy-két olyan esetet esetleg, olyat, amikor nagyon-nagyon megizzadtak itt ön és a kollégái, mert jöttek a számon kérők?
Én inkább a 50-es évek végéről, a 60-as évekről emlékszem ilyenekre, elsősorban október 23-a volt egy olyan évszám, amikor rettegve jöttünk be szolgálatba, mert akkor a legkisebb hiba esetén a illetékes rendőrhatóság emberei kijöttek az állomás, és keresték a okát annak, hogy mitől van hiba. Műszaki hiba persze mindig előfordulhatott, és előfordult, én is átéltem egy ilyen eseményt, amikor egy október 23-ai szolgálatkor egy nagy feszültségű tápegységnek a biztosítéka kiégett, a környezetbe egy kisebb tüzet okozott.
Most csak nem azt akarja mondani, hogy néhány percig hallani lehetett zavar nélkül a Szabad Európa Rádiót Magyarországon?
Hát ezt több perc is lehet hallani, mert teljes fedést soha nem lehet elérni, és így azok, akik szorgalmasan hallgatták az adásokat, és elég jó érzékkel rendelkeztek, azok ki tudták szűrni azokat az időpontokat, amikor úgymond jobb volt a vétel lehetőség, esküdtek ezekre az időpontokra, hogy szinte szájhagyománya volt, hogy mikor érdemes meghallgatni a szeradását, mert akkor ez hallatszik.
De most érjünk vissza október 23-ára, szóval hallani lehetett a Szabad Európát zavartalanul, mert önök nem zavartak, és mi lett a következmény?
Hát olyan következmény volt, hogy fél órán belül itt volt az illetékes rendőrhatóságnak a képviselete, szakemberei is, aki
kiriaszthatta a rendőrök.
Ezt tulajdonképpen nekünk kellett megtenni, azaz amikor az adó kimaradt, azonnal jelenteni kellett, és akkor, hogy a rendőrségnek kiszólt, azt nem tudom, de hogy a rendőrség megjelent, az biztos.
Emlékezzen csak vissza, mi történt?
Hát ilyenkor, ahogy a filmekben szokott lenni, hogy köszönés nélkül szoktak bejönni, és szimatoltak.
Milyen kérdéseket tettek
fel? Ilyenkor mindjárt megkérdezték, hogy ki milyen feladatot látott el. Próbálták megvizsgálni, hogy ez egy olyan hiba volt, amit el nem lehetett volna kerülni, vagy pedig ebben valakinek benne volt úgymond a keze az állomás dolgozói közül. Tehát itt azért teljes biztonságban senki nem lehetett, mindenkit, hát hogy mondjam, megvizsgálgattak ilyen esetben, hogy kiszűrjék esetleg egy szabotásnak a lehetőségét.
Volt-e valóban szándékos? Szabotás, nevezzük így.
Persze, hogyha lett is volna, ezt abban az időben nem lehetett nagyon hangoztatni, mert ez ennyi szóval életveszélyes volt. Olyan szándékosságra nem tudok, de bizonyos lamposság a mi részünkről is volt, amikor hát nem igyekeztünk olyan, főleg amikor már a követelmények sem voltak olyan túl nagyok, nem igyekeztünk olyan nagyon gyorsan megölni tulajdonképpen a Szabad Európának az adását, és ilyenekről tudok, vagy voltak olyan emberi hibák, amikor a legjobb szándék mellett is.
A legjobb zavaró szándék mellett.
Zavaró szándék mellett is, mit tudom én, tévesen váltott antennát az illető dolgozó, vagy rossz frekvenciára váltotta az adót. Tehát ilyenekről tudok. Ezeket meg lehetett azért úszni dorgálás mellett, de kimondottan olyan tevékenység, hogy valakitten itt rendszeresen ráadásul keresztül húzta volna ezeket a utasításokat, illetve felülbírálta volna ezeket, ilyenről nem tudok, de ez ennyi szó fejlesztése járt abban az időben.
Nyilvánvaló, hogy senki nem vitte a bőrét önmaga jó szántából a vásárra. Állomásvezető úr, ha visszaemlékezik, milyen volt az önök fizetése? Jobb volt-e, mint a hasonló beosztású, de nem ilyen szupertitkos helyen dolgozó rádiotechnikai szakembereként?
Hát semmivel nem volt jobb. A Magyar Posta kebelén belül dolgozott a rádióállomás, és hát ez eléggé köztudott az országban, hogy a postások azok nem milliómosok. Mi sem voltunk egyáltalán kiemelt helyzetben. Talán a létbiztonság volt nagyobb egy ilyen objektumban. Több év betonulási időre van szükség.
A rádió zavarás egy komoly szakma, ez szerint?
Hát én úgy mondanám, hogy akik itt dolgoztak, azok nem voltak úgy szakosodva, hogy csak rádió zavarással és egyéb adással, vagy más egyéb adással foglalkozik. Itt mindenki foglalkozott mindennel, és a hatfő csoportokon belül bizonyos rotációval a zavaró munkahelyre is időnként oda került mindenki. Hát ez volt a legrondább munka, hogy mondjam, mert fizikailag is eléggé fárasztó volt a sok hangolás. Tehát én úgy mondanám inkább, hogy az egész állomáson, hogy mondjam, a technikát, hogy megtanulja valaki, ahhoz kellett néhány év is, ráadásul, hogy ezt a technikát tudja javítani, méghozzá gyorsan és hatásosan, ehhez is több év kellett. Tehát igyekeztek azért megtartani a gárdát, a törzsgárdát. De ez a fizetésben kiemelten nem szerepelt. Tehát mi nem voltunk jobb helyzetben, mint az országos átlag.
Állomásvezető úr, önök abban az időben nyilván titoktartásra voltak kötelezve. Tudta az ön szűkebb családi köre, hogy ön mivel foglalkozik? Mondjuk ön és a munkatársai?
Hát akkor, amikor mi beléptünk a munkájunkra, esküt kellett tenni. A családon belül, hát arra tudtak, hogy itt valami történt, sőt az egész város tudta ezt, itt hát mindenki fújta, hogy itt zavarás is folyik. Ezt nem nagyon publikáltuk otthon, és az a helyzet, hogy annyira szakmába vágó terület, hogy akinek otthon nem volt szakmabíró a családtagja, talán meg sem értette. Tehát nem igen érdeklődtek, elfogadták azt, hogy ilyen van. Sok más is volt az országban, mindenhol voltak emberek sajnos, tehát valahol tényleg meg is kellett élni. És úgyhogy mi családon belül, ha nem volt muszáj, akkor nem nagyon dicsekedtünk ezzel.
Állomásvezető úr, önnek nyilván vannak itt még kollégái, akik úgy szintén részesei voltak a zavarásnak. Én szeretnék legalább egyel, vagy ha lehet többel megismerkedni, néhány szót váltani. Van erre lehetőség?
Erre van lehetőség, semmi probléma nincs. Ma is van benne olyan ember itt állomáson, aki az 50-es évek elejétől itt dolgozott. Ő a kezdeti időszakot többet tud, mint én.
Borszuk Endre mérnök úr, ön, mint az előbeszélgetés során elmondtam, már 1952-ben bekapcsolódott a rádió zavarásba, tehát ön a törzsgárdához tartozik. Legyen szíves, elevenítse fel a kezdetet, a zavarás hőskorát az 50-es évek elején, nem sokkal azután, hogy 40 évvel ezelőtt megindult a Szabad Európa Rádió magyar nyelvű adása.
1952. július 1-én kerültem ide a Székesfehérvár rádióállomásra, akkoriban indult a zavarás.
Azt már az állomásvezető úrtól tudjuk, hogy önöknek volt valahol ismeretlen helyen a 118-as fedőnév alatt működő csúcsközpontjuk, ennek volt egy kirendeltsége Székesfehérvárott. Nos, a kezdeti időkben is úgy volt, hogy a zavarás hangját önök onnan kapták?
Igen, a 118-as kirendeltség volt, aki figyelte a szer adásait, frekvenciáit megadta, és mi azokra a frekvenciákra hangoltuk le az adókat, valamint a modulációt is a 190-as hivatal távbeszélő kábelen juttatt el rádiálmásra, amellyel kimoduláltuk a berendezéseket.
Mivel hozták létre azokat a, dobhártya döngető hangokat, és amelyekben még morzejelek is vegyültek? Elemezzük ezeket a hangokat?
Ez annak idején egy ilyen glimoszcillátor előállított hangfrekvenciás jel volt, ilyen hangot adott, amelyben percenként egy-egy azonosító jel is volt, amit időnként változtattak havonta, ha jól tudom, ezt a kirendeltségen dolgozók tudnak.
Minek kellett ez az azonosító hang?
Ez az azonosító hang volt, amely az ellenőrzési pontokon azonosítani tudták, hogy Fehérvárról megy a zavarás, vagy Szolnokról megy, mert a hang az általában egyforma volt, mert ezeket az oszcillátorokat a Szovjetunióból hozták ide, és az oroszok biztosították kirendeltség részére. Amúgy a hangja egyforma volt bármelyik hullámsávon.
Tehát ez azt a célt szolgálta, ha jól értem, hogy Debrecenben, ahol önöket ellenőrizték, e morzejelek alapján tudták megállapítani, hogy aha, Székesfehérvár kitűnően zavar.
Az azonosítási jel az végső soron arra is szolgált, hogy a Székesfehérvár rádiálmás részére kiírt frekvenciák, és hát egyáltalán üzemele az adó. Nem, mert üzemzavar van, és akkor mi letagadjuk az üzemzavart, hogy egyáltalán kimaradt-e az adás. Önállók volt, gondolom, egy ilyen táblázat, mert a fehérvári kirendeltség dolgozó is úgy voltak vele, hogy hát izgultak, nezen 5 perces kimaradásunk volt, letagadni alig merték, mert hát ha a debreceni ellenőrző állomás majd észreveszi, és akkor fejükre olvassa ezt a kimaradást.
Tehát mérnök úr, jött ez a gondolom ennél otrombább hang, ugye? És erre jött a morzejel, az önök ismertetőjele.
Ez az azonosító jel, ami táviró jelből adódott, egy betű és egy szám, amit havonta változtattak. Mindenképpen a debreceniek részére, illetve a minket figyelő szervek részére volt szükséges, hogy a sok zavaró adó közül ki tudják választani azt, hogy melyik üzemel.
Mérnök úr, volt ön már valaha Debrecenben?
Nem.
Látta ön ezt a szervet, amely önöket ellenőriz?
Nem látta, nem találkoztam vele.
De viszont itt Székesfehérvárott mondta, hogy a postahivatalban volt a 118-as helyi kirendeltsége, és önök onnan kapták ezt a búgó hangot, ott biztos járt.
Igen, csak a helyzet az volt, egy szoba volt a részükre kialakítva, egy olyan helység, amire az ott dolgozók sem igen tudtak körülbelül még csak körvonalazni se, hogy végsősoron ott mi folyik, milyen munka. Ha mi oda netán be kellett volna, hogy menjünk, netán még a szakszeti bélyeget bevinni, még azt sem tudtuk átadni benn, hanem az ajtóba. Oda betenni mi a lábunkat nem tettük, holott az ő hangfrekvenciás jelüket kaptuk, amivel moduláltuk.
Ezek után már meg se kérdezem, hogy vajon járt-e a budapesti központban, a 118-as főhivatalában?
Nem merném állítani, hogy a 118-as hivatalnál vagy kirendeltségi dolgozók is egyáltalán jártak-e a fönti központban, mindenképpen csak a neveket tudták, hogy kik vannak, akik hát a feletteseik, akik hát esetleg ellenőrzésre időnként lejártak, voltak a rádiálmáson is, meg a kirendeltségen is.
Lényeg az, hogy önök hermetikusan el voltak egymástól zárva, így van? Az önök felettes szerveihez önöknek nem volt bejárásuk.
Hát nem, mert ez végső soron mi a úgynevezett rádióműszaki hivatal voltunk abban az időben, rádióállomás dolgozóiként kezeltek bennünket, amelynek egyik feladata volt tulajdonképpen zavarás, mert nem kimondottan zavaró állomásként üzemelt, hanem több egyéb más feladatokat is ellátott.
Már firtattam az előbb is. Hogy mint festett az ellenőrzés önöknél? Hallottam, hogy október 23-a táján nagy összetartás volt önöknél, ugye? Mert akkor aztán igazán vigyázni kellett arra, hogy a Szabad Európa egyetlen egy mondata, szava se jusson el a magyar néphez.
Különösen nehéz volt ilyen időkben ellátni a szolgálatot, mert egy biztosíték kiégésre és minden egyéb olyan üzemzavarra, ami hát ilyenkor bekövetkezett, fokozott figyelmet fordítottak, és hát megfelelő szigorítások mellett kellett az üzemet ellátni.
Voltak-e forró napjai? Visszaemlékszik valamelyikre?
Hát ha a forró napokat így, illetve az ellenőrzések során, mikor Budapestről is megérkezett a kirendeltségek vezetője, a fehérvári kirendeltség vezetőjével, megfelelő öltözékbe, akkor nézegették az adóberendezéseket, hogy vannak kimodulálva a deviációs árszélesség kapcsoló, hol áll, mekkora az anódáram, szóval ténylegesen az adók teljesítménye megvan-e, melyik antennán megyünk-e, a rombuszon esetleg, ami által Kijev, Leningrád, meg Moszkva térségébe sugárzott, vagy körsugárzó antennán, szóval így időnként váratlanul végeztek ilyen ellenőrzéseket.
Na most van önnek tudomása arról, hogy a Szabad Európa és egyéb nyugati rádióállomások zavarása nem csak Magyarország területéről történt, hanem a szomszédos országok területéről is?
Erről konkrétan így nem tudok mondani.
Tehát azt csak tudja, hogy önök zavartak-e például Csehszlovákiába vagy a Szovjetunióba irányuló szeradást?
Azt mondhatom mindenképp, hogyha rombusz antennára kapcsoltunk, ami 20 fokos volt, meg 60 fokos, akkor arról még a hozzáért ember nyilván tudta, hogy ez Kijev, Moszkva vagy Leningrád térségében megy. Ez nyilván tudtuk, a körsugárzó antennát kérnek, az műszaki berendezéseket ismertük, a körsugárzó antenna sugárzási karakterisztika az olyan, hogy Magyarországra vagy a környező országokba ad.
És hát a rövid hullám terjedése gondolom eleve megkövetelte azt, hogy önök igénybe vegyenek külső segítséget is, az önök feletteseire gondolok, és gondolom, hogy önök anélkül, hogy esetleg tudták volna, zavartak esetleg román, vagy cseh, vagy szlovák, vagy akár orosz nyelvű adásokat, lehetséges?
Valójában úgy volt, hogy ahogy elmondták itt korábban, hogy kilovatt értékre volt az megadva, hogy kölcsönösen a két zavarás, akár a hullámterés következtében 31, 25 vagy 19 méteren, moszkvai adásokat zavartunk, mert az antennák irányszögéből ezt hát látni lehetett, a Szovjetunióba irányuló szeradásokat, és az elmondások alapján ők viszont ugyanúgy Magyarország felé a rövidebb hullámoknak a terjedése folytán, ugye egy ilyen kölcsönös megegyezés alapján végeztek Magyarország felé zavarást.
Az önöknek adott utasítások alapján ki lehetett következtetni, hogy különösen mely műsorokat tartottak az önök felettesei veszélyesnek? Gondolok itt Cseke László Teenager partiára, vagy Kassa László igen szókimondó műsoraira. Mi a véleménye?
Hát arra különösen nagy hangsúlyt fektettek, hogy a híreket mindenképpen zavarjuk. A zenei adásokkal már nem bántak olyan kimondottan szigorúsággal, volt olyan szolgáltatevő személy, aki, hát kimondtam, levette róla a modulációt és hallgatta a szer zenei adását.
Szóval ön, ha az emlékei között kutat, akkor van olyan műsor, amely hirtelen így felvillan az agyában, hogy melyeket tartotta különösen veszélyesnek, tehát a hírekről már szó esett, híreket mindenképp zavarni kell.
Igen, ők később aztán zenei adásokra is felfigyeltek, hogy a szer a fellazító taktikáját úgy módosította, hogy a zenei adása közé vegyít be különböző híranyagokat, amivel a magyar fiatalokat fertőzik. Hát ezt mindentől minden politikai foglalkozásnál is súlykolták, hogy a szer fellazító politikája, mert most már nem csak a híranyagban, hanem hát még a tánczenei műsorok között is megtalálhatók ezek a bejátszások. Zavarással lehetett aztán ezt megszüntetni, vagy hát a fiataloknak a mérgezését, vagy méhelyezését leállítani, úgyhogy mindig kevesebb a hallgatás. De ugyanakkor azt is tudtuk, hogy van egy olyan hullámság mindig, amit a magyar belügyi szervek is végsősorban külügyeseket hallgatnak.
A vezető elvtársak is akartak tájékozódni.
Volt az MT-nek is olyan belső használatra készített újság, amely nyugati újságok magyar fordításban adtak közre.
Az 50-es, 60-as években voltak-e az önök részére olyan politikai foglalkozások, ideológiai fejtágítások, amelyeken önöknek megmagyarázták, hogy miért ilyen életbevágóan fontos az önök munkája?
Minket nem csak így politikai fejtágítókon igyekeztek belénk súlykon, hogy erre szükség van, hanem kellőképpen meg is fenyegettek.
Állomásvezető úr, tegyünk fel egy elméleti kérdést. Képesek lennének önök, noha 1979 óta nem üzemelnek, ismét egyik napról a másikra mondjuk megindítani a zavaró tevékenységet?
Most már nem lennék rá képesek, mert éppen az elmúlt héten történt meg a két utolsó zavaradónak a seletezése. Az adó még áll, de már a bontása napokon belül megkezdődik.
A székesfehérvári postahivatalban létezik még a 118-as iroda?
Az az iroda már nem létezik, 1979 után felszámolták.
Mit tud a szolnoki és a debreceni állomások életéről?
A szolnoki állomáson ugyancsak a 79 után, amikor a zavarás megszűnt, úgy a 80-as évek elejére emlékszem, amikor leseletezték az adóberendezéseket, azóta ott zavarodó nincs. A debreceni állomás felaltamás lett, jelenleg egy vételmegfigyeléssel foglalkozó ellenőrző állomásként működik, de már csak kimondottan a polgári, illetve hát ugye a normális vételmegfigyeléseket, illetve méréseket végzi.
Néhány napon belül önöknél azt a két adótornyot is kiselejtezik, hogy így mondjam, amely még képes lenne arra, hogy kalózkodjon az éterben.
Igen, hát önök az a 24. órában érkeztek, éppen most szándékozunk az adókat szétszedni, miután már a seletézési papíron megtörtént az elmúlt héten, úgyhogy most még lefotózhatók.
Mi az ön tapasztalata vagy gyanúja? Mennyire folytak bele a szovjetek az ön itt léte alatt, amikor ön át tudta tekinteni ezt a terepet?
Közvetlenül a szovjet hatást nem érzékeltük. Azt tudtuk, hogy ott van valahol a nagy központ, de a magyarországi hát illetékes szervek, hogy így fejezzem ki magam, azok úgy intézték ezeket a tevékenységeket, hogy nekünk nem volt még csak érzésünk se arról, hogy a szovjetek állnak a háttérben.
Volt önnek valaha olyan megfigyelése, hogy a Szovjetuniónak megvan a képessége arra, hogy bizonyos vonalakon keresztül belehallgasson, beleellenőrizzen mondjuk a Magyarországon belüli távközlésbe?
Hát ez a képessége, ez megvolt, és miután hát elég sok szovjet csapat állomásodott Magyarország területén, híradós alakulatok is, ezek le is tudták hallgatni a magyar adásokat.
Én most arra gondolok, hogy innen kivonult a szovjet hadsereg, de vajon vannak-e olyan vonalak, akár innen, akár máshonnan, amelyekbe a szovjetek valahol rá tudnak kapcsolódni, és mondjuk fülelni tudnak. Akár telefaxra gondolok, akár távíróra, telexre, géptávíróra, akár rádiótávíróra.
Ilyenről nincs tudomásom. Egy biztos, hogy a összes polgári hírközlő és távközlő hát berendezés katonai eszközökkel is lehallgatható, illetve adott esetben katonai fennhatóság alá került volna. Erről tudtunk.
De engem az érdekel, hogy ma, amikor Magyarország visszanyerte függetlenségét és szuverenitását, van-e a szovjeteknek módjuk arra, még egyszer hangsúlyozom, hogy belehallgassanak olyan beszélgetésekbe, amelyekhez semmi közük?
Én szerintem nincs. A rádiótechnikai rendszerébe persze belehallgathatnak azok, kimennek a szabad térbe, de más nem tudom elképzelni, hogy legyen.
Mérnök úr, az állomásvezető úrtól nyert információk szerint noha a magyar kormány 1963-64-ben deklarálta, hogy nem fogja zavarni az ide irányuló külföldi rádióadásokat, ennek ellenére önök itt megmutattak nekünk olyan dokumentumokat, amelyekből kiderül, hogy 1968-ban a csehszlovákiai bevonuláskor önök felújították a zavarásokat, és ezt folytatták gyakorlatilag 1979-ig, ha nem is olyan mértékben, mint az 50-es években, de folytatták. Így van ez?
Valójában így igaz, mert a 68-as események Csehszlovákiába történő bevonulás után olyan utasítás jött a rádióállomás, hogy 24 órán belül fel kell éleszteni a 4 darab zavaróadót.
Tehát ezek az alvó zavaróadók ismét életre keltek.
Hát jó, magam is voltam, aki csőcserék, meg egyéb alkatrészek kicserélése folytán tudtuk életre kelteni ezeket a szovjet berendezéseket, mert szovjet oszcillátor volt, ami hát vezérelte ennek a üzemét. Itt mi a rádióállomáson a kezelő személyzet hát javította, újította fel, hogy az adott utasításra el tudjunk indulni a megfelelő frekvencián.
És a szomszédos országokból, Szovjetunió, Csehszlovákia, Románia, onnan nem zavarhatták a magyar adásokat, anélkül, hogy a magyar kormány ezt akarta volna? Ugyanis önök, ahogy itt a beszélgetésből kivettem, ugyancsak internacionalista alapon működtek együtt, hiszen önök zavartak más nyelvű adásokat, míg cserébe más országokból zavarták a magyar adásokat, éppen a rövid hullám terjedése tette ezt szükségessé.
Megegyezés alapján az elszámolásra kerülő kilovattok folytán esetleg ők viszont zavarást végeztek. Jó magam is kirándulás alkalmával Ibusz úton Csehszlovákiában hallottuk a zavaró állomás mellett elhaladva, hogy hát ott még teljes intenzitással működnek a csehszlovák és a szlovák területen lévő zavaró adók.
Ezt ön meg tudta egy Ibusz autóbuszból állapítani?
Igen, mert az antennáik annyira ismerősek voltak, ami nálunk is ilyen úgynevezett Varsa rendszerű nagyenkó féle antenna, amit annak idején egységesen, uniformizáltan szereltek föl itt a szocialista országban, aminek a fő célja zavarás volt.
Tehát ezt a korszerű zavaró technikát az élenjáró szovjet technológiában dolgozták?
Valójában így igaz, mert még az antenna neve is az ide küldött szovjet dokumentumok alapján, ahogy néztük, de szakirodalomban is így jelent meg, nagyenyenkó féle antenna.
És kizárólag azt a célt szolgálta, hogy halhatatlanná tegye a rádióadás.
Igen, a fő szállítója országunknak a Szovjetunió volt, mert ez a legnagyobb titoktartás mellett történt, hogy itt mi épül, miért épül, mi történik itt különböző rombuszantennák és körsugárzó antennák építés során az 50-es években.
Mérnök úr, költséges mulatság volt?
Igen, hát ez elég költséges volt, főképpen hát mi az üzemvitelt illette, éjféltől 24 óráig szinte megszakítás nélkül mentek a berendezések, itt Fehérváron 4 darab, amiről tudok Szolnokon szintén 4 darab, és még különböző helyeken kisebb teljesítményű berendezések, meg Pécsen is volt a rádióállomáson is kisebb 1 kilovattos berendezés, ami ott a bányász lakótelep környékén hát vette le a szer adásait, és tette lehetetlenni a hallgatását.
Az állomásvezető úr már mondta, hogy az utolsó pillanatban érkeztünk, még láthatjuk a műemléket a működésen kívül helyezett zavaróállomás, úgyhogy azt javasolnám, hogy tegyünk egy sétát ott. Az állomásvezető úr most egy telefon kagylót tart a kezében. Mi célt szolgált ez a forró drót az elmúlt évtizedek folyamán?
Hát most éppen egy zavaróadó mellett állunk, és a kezemben levő telefonkészülék arra szolgált, hogy a 118-as hivatalból a bemért zavarni kívánt adóról kapjunk egy füttyöt, amit az adó helyes lehangolása után egy megfelelő szerv vagy gomb elforgatásával kellett füttymékfontra hozni. Mutatom is mindjárt, van egy hangoló elem, a dolgozó a füléhez vette a kagylót, halott benne egy füttyöt, és úgy tekergette az adon levő hangolóelemet, hogy ilyen füttymély pontot érjen el. Ezzel fedésbe hozta a saját adót a zavarni kívánt adóval.
Tehát azt jelenti, hogy ebben a pillanatban a Szabad Európa Rádió műsorára rátelepedett az a hang, amelyet innen önök kisugároztak a
világűrben. Akkor rátelepedett, az a bizonyos modulációs zaj, az egy másik vonalon jött a hivatalba, az adóra rá tettük, de ezzel volt pontosan a frekvenciája az adónak ráállítva a zavarni kívánt adó frekvenciájára. Tehát mi itt mindig kaptunk egy táblázatos formában egy bizonyos frekvenciát, hogy milyen frekvencián kell menni. Az adót nem arra kell pontosan állítani, hanem a zavarni kívánt adóra kellett állítani. Tehát attól nekünk el kellett térni olyan mértékben, ahogyan a zavarni kívánt adó eltért esetleg. Tehát rá kellett mászni a zavarni kívánt adóra.
Tehát ha próbált menekülni a zavart fél, akkor önök
utána mentünk, igen.
Mérnök úr, az állomásvezető úr az előbb bemutatta azt, hogy hogyan jött az ukáz, és hogyan indították el önök a zavarást. Önök a zavarás megindításáig és az alatt tudták hallgatni a Szabad Európa Rádió műsorát?
Általában a kiadott hang sok esetben a modulációval együtt érkezett a fülünkre, a szer hangját is hallottuk, netán magyarul beszélt, akkor az ember hallotta, mit mond, és akkor hát rá szóltak, hogy na most már gyere rá, és hát hangolj rá az adóval,
mondjuk netán egy érdekesebb dolgot hallott az ember, akkor várt addig, amíg elmondja mondani valóját, majd utána kezd az oszcillátort elhangolni úgy, hogy a különbség frekvencia nulla legyen, a mélypontra álltunk, majd aztán a moduláció jött rá, ez az úgynevezett zavarás, ilyen hangfrekvenciás jel, amit a kirendeltség ilyen le is tudtak venni, és rá is tudtak tenni, de ugyanúgy itt is megvolt a lehetőség, hogy itt a WCD-n ugye zaj oszcillátornál, generátornál, mi levettük a hangfrekvencia jelet, akkor ránk szóltak, hogy tegyük rá, vagy kevés, vagy a sávszélességet megfelelő módon változtassuk. Szóval megfigyelést azt ők végezték, mert nagyon széles volt a sávszélesség, akkor középen kilógott a szer. Úgyhogy megfelelő módon kellett mindig ezt a sávszélesség kapcsolót, deviáció kapcsolót beállítani, hogy a legtökéletesebben lefedje.
És amikor lefették, akkor már az önök füléhez sem jutott el a Szabad Európa Szava.
Igen, akkor mi már csak egy nagy zaj, káosz hallottunk, akár a saját evőnkön, ha fogtuk, hogy a fülünkre kiadott hangot, de ahogy elmondták, a bent lévő 118-as lányok, mert ott látta a hölgyeket alkalmaztak, majdnem megőrültek, mert szinte a fülükön kellett, hogy legyen állandó jelleggel ez a fejhallgató, ahol figyelték az egyszerre itt, nem tudom, négy berendezést különböző frekvencián, hogy véletlenül nem csúszik-e ki a Szabad Európa, és akkor a mi adónk egy olyan helyen zavar, ahol tulajdonképpen hát nem tölti be jelentőségét, és utasítást jött időnként, hogy csusszunk pluszba, vagy csusszunk mínuszba az adóval, mert a szerhangja kilóg az a harás alól.
És ezek az utasítások ezen a fekete forró dróton jöttek, amelyet ön az előbb bemutatott, állomásvezető úr?
A közvetlen technikai utasítások ezen jöttek, és időnként ilyen macska-egér harcot játszottunk, mert a Szabad Európa Rádió is igyekezett a frekvenciáit váltani, illetve a műsorát gyorsabban átszervezni. Ilyenkor rendkívül adásokat kell csinálnunk, amikor az előzetesen kiadott műsor mellett félre kellett tenni, és lediktáltak esetleg telefonon egy egészen újat, és akkor gyorsan azt kellett alkalmazni. Tehát amikor a Szabad Európa Rádió próbált menekülni, akkor mi kezdtük üldözni. Ez egy ilyen játék volt, hát most azt mondom játék, akkor teljesen komolyan élesben ment.
Akkor ez mondjuk ettől azt függött, hogy az ország lakossága tud-e tájékozódni, vagy nem. És hogyan tapasztalta a Szabad Európa Rádió, igyekezett hatásos ellenszereket bevetni, hogy meneküljön az önök zavarása elől?
Hát én úgy tapasztaltam, hogy a Szabad Európa Rádió a műsor szerkezetét viszonylag gyorsan változtatta, a frekvenciáit is. Időnként bemondta a hallgatóinak, hogy most átmegy ilyen meg ilyen frekvenciasávra, és hogyha a zavarást végző megfigyelők nem voltak résen, akkor egér utat nyert a Szabad Európa.
Természetesen nem az a hang, amelyet önök évtizedekig rávezettek a Szabad Európa Rádió hullámhosszára, de ennek a zajnak önök itt 24 órán át fültanúi voltak, ugye? Mi célt szolgál ez?
Ez az adóbrendésnek a hűtő rendszerének az aja tulajdonképpen. Léghűtéses berendezésekről van szó.
Igen, na most az én kérdésem arra irányul, hogy ki állította össze azokat az igazán nem fülbemászó hangeffektusokat, amelyek elfették a Szabad Európa, a Londoni Rádió, az Amerika Hangja magyar adásait.
Azt tudom mondani, hogy több próbálkozás volt. Eleinte próbálkoztak olyan technikával, hogy a adó megfelelő részén egy forgókondenzátort pörgettek szinkronmotorral. És az egy olyan nyávogó, vinnyogó hangot adott.
És teljesen érthetetlenné tette az alatta menő szöveget?
Nem volt elég hatásos, úgy tűnik, mert kidolgoztak egy másik technikát, amikor egy zajgenerátorral állították el azt az ugató hangot, és ez hosszú évtizedekig uralkodó volt a modulációban.
Hogy aki a rövid hullámot csavargatta, az bizony úton útfélen beleütközött ebbe az ugató hangba. Nos, ez magyar vagy szovjet találmány volt?
Ez egy szovjet berendezés volt, amelyik eléggé csúnya zajspektrumot állított elő, és ez a zajspektrum adóra kerülve egy frekvencia modulációval modulálva az adót, nagyon széles sávon gyilkolta ki a sávban levő adóberendezéseket.
Most, ahogy ön is mondta, mi is gondoljuk, Magyarország többet nem száll be a rádiózavaró üzletbe. Mire lehet ezeket a kitűnő antennákat békésebb célokra használni?
Ennek az antennának a sorsa meg van pecsételve, néhány napon belül le fogjuk bontani.
A régi célját már nem fogja teljesíteni, és talán mondhatjuk azt, hogy született a hidegháborúval, és elhunyt a hidegháborúval.
Hát ezt erre az antennára tényleg rá mondhatjuk. Ha nincs ez a hidegháborús korszak, lehet, hogy meg sem születik, de ha nem hidegháborús viszonyok között született volna meg, akkor nagyon szép békés célú karriert is futhatott volna.
A Szabad Európa Rádió feltehetően 1991-ben sugárzott műsorát hallották a Rádiózavarás anatómiája címmel. A riporter Székely Gábor a székesfehérvári adóállomás egykor titkos részlegében tett látogatást. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.